Én pedig nem is húzom tovább az időt, hanem át fogom adni a szót, hogy halljunk arról, mit jelent a leválás. Mit jelent a leválás a szülőkről, mit jelent felnőtté válni, mit jelent az, hogy elhagyjuk a családi házat, hiszen erről tanít bennünket Isten igéje, amikor szerezte a házasságot, elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, lesznek ketten egy testé.
Szeretettel köszöntök mindenkit, aki ezen a hőséges kora délutáni órán teli gyomorral úgy gondolja, hogy végig tud majd figyelni. Látva az időpontot, azt gondoltam, hogy könnyebbé teszem a figyelést, és nem kis küzdelemmel csináltam egy PowerPointos előadást, mert ha csak lehet, megúszom ezt a frusztrációt, hogy nekem ilyen technikát kell alkalmaznom, de tudtam, hogy déli hőségben csak úgy lehet majd figyelni, ha látnak is közbe. Befutottam ide, utolsó percben még elrendeztem mindent, és realizáltam, hogy itt nem fogják látni. Szóval most úgy fogok beszélni, hogy a látást is pótoljam. Minden esetre az így előkészített szöveg arra jó, hogy segít fegyelmezni önmagamat, hogy ne nagyon kalandozzak el számomra izgalmas területekre, ami nem biztos, hogy a hallgatóságnak is éppen izgalmas. Úgyhogy ez a PowerPointos vázlat, mindig oda fogok nézni, hogy fegyelmezzem magam, ne nagyon térjek el a témától. Nagyon köszönöm a rendezőknek, hogy ezt az érdekes igét választották ki egy háromnapos sorozat májául, ugyanis mindegyik eleme megér egy előadást. Az első része ennek az igének így hangzik, ezért a férfi elhagyja apját és anyját. Tudjuk, hogy a Bibliának minden szavának igazi jelentése van. Ezt első olvasásra az ember nem érzi igazán át, majd ha újraolvassa, akkor megakad. Én is már sokszor fantáziáltam, gondolkoztam a témán, és akkor egyszer csak, hát mondom, ez úgy indul, hogy ezért. És ez nem ilyen költői felütés, hanem valamiért ez egy nagyon lényeges szó itt, és akkor ugye vissza kell menni az előző részekről, hogy miről is van ott szó, és miért kezdi úgy ezt a verset az ige, hogy ezért? Az előzmények pedig röviden szólva a pár találása. Amikor is az ember, nagyon érdekes, nevén nevez, vagyis megismerkedik növényekkel, állatokkal, mindennek nevet ad, és ezáltal kapcsolatba kerül a teremtés minden elemével, de csak nem talál rá az igazira. És egyszer csak mégis ismerjük oldalborda, és azt mondja, ez már igen emberi asszony, emberi testből van, tehát megtalálta az igazit. Elolvasom, és mondta az ember, ez már csontomból való csont, és testemből való test. Ez asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett. Itt most ez a neveztessék szó is felhívja a figyelmünket arra, hogy milyen fontos a tapasztalt, átélt jelenségeket megnevezni, és ezáltal egy olyan gondolati és érzelmi kapcsolatba kerülünk ezzel a jelenséggel, amelyik fölött valamiféle, úgy mondjuk, hogy mentális kontrollunk van, tudunk róla, és bánunk vele valahogy. Ezután az idézet után azt látjuk, hogy tulajdonképpen az ember választott magának. Keresgélt, kereste a nekivalót, ahogy mi is keressük a nekünk való társat, majd eljut az ember egy pillanathoz, fogjuk látni, hogy ez nem olyan könnyű megtalálni ezt a helyzetet, amikor kimondjuk és nevén nevezzük, hogy ő az, aki reméljük nekünk társul adatot. Méghozzá tudjuk, hogy segítő társul ad nekünk az Úr valakit. Hogy is tudunk erre rátalálni? Azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy elég nehéz, fájdalmas, örömteli, izgalmas, majd megint fájdalmas folyamat ez a fajta keresgélés. Azt mondjuk, hogy az úgynevezett párválasztási érettség felel nagyrészt azért, hogy mi hogy keresünk, hogy tudunk mérlegelni. Ebből három elemet emelnék ki, ami a párválasztási érettségnek egyik összetevője. Zárójelben megjegyzem, a pszichológia tudománya egyre többet tud, hála az Úrnak, egyre többet megismerhetünk az ő teremtési rendjéből, de a párválasztás belső lényegi miben létéről nem tudunk semmit, még mindez ideig csak kapizsgáljuk. Az biztos, hogy az egyik összetevője az önismeret. Hogy önmagamat mennyire tudom évről évre a kamaszkorból kikeveredve megismerni, érteni, hogy mire van szükségem, hogy számomra mik a fontos dolgok. Gary Chapman könyveit biztos ismerik, a szeretett nyelvekről. Az önismeret egy része megérteni, hogy nekem milyen szeretett nyelv az érthető. Én hogy fejezem ki magam és a másik ember szeretett nyelvét, hogy tudom megérteni, dekódolni. Az önismeretnek nagyon fontos eleme az is, hogy tudnom kell, hogy milyen talentumokat kaptam, és mi mindennel kell sáfárkodnom. Mert nagyon jól tudjuk, hogy a talentumok hűtlen kezelése is vétek. A ránk bízott adottságokkal, bölcsen, alázattal kell tudni élnünk, de aktívan. Tehát az önismeretnek ez egy fontos része, ami előkészíti ezt a párválasztási folyamatot. Egy másik aspektusa a párválasztásra való készenlétnek, hogy a jövőképünk eléggé készen van-e arra, hogy a realitáshoz, a valósághoz közel, lépésről lépésre tervezhető, végezhető, kialakítható-e. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy rengeteg kérdőjel, bizonytalanság van mindenki jövőképében. Ebben a vonatkozásban az Úrral való kommunikálás, az ige, az imádság nagyon fontos irányjelző, de ez mind csak úgy működhet, ha mi magunk dolgozunk azon, hogy tisztán lássuk, kidolgozzuk, hogy milyen célok felé akarunk haladni, és milyen cél eléréséhez keresünk segítőtársat. És ehhez egy harmadik dolog nagyon fontos, az emberismeret. Hogy a az életünk során a sokféle ember, akit megismerünk, akikkel kapcsolatba kerülünk, vajon csak olyan szempontból éljük meg ezeket a kapcsolatokat, hogy nekünk jó vagy nem jó, nekünk kellemes vagy nem kellemes, vagy túl ezen a szubjektív, személyes aspektuson egyre inkább képesek vagyunk az emberekről egy kicsit tárgyilagosan is gondolkozni. Milyen ember, mi végre, hogy működik, hogy viszonyul a többi emberhez, hogy alakítja az életét, mennyire működik felelősségteljesen, mennyire van önfegyelme, mennyire irányítja a saját életét, vagy csak sodródik. Tehát ezeket a dolgokat azt gondolom nagyon fontos, hogy az emberekből minél hamarabb megérezzük, hiszen a társválasztásnál ezek nagyon fontos dolgok. Az emberismeretnél az is kérdéses, hogy mi mit tudunk kihozni a másik emberből. Tehát az emberismeretünk azt is jelenti, hogy a kölcsönösséget, a kapcsolatok működtetését egyre jobban értjük. Azt gondolom, mindenkinek van arról tapasztalata, hogy bizonyos típusú embertársaságában én úgy működök, hogy bizonyos típusú emberek társaságában én meg egész máshogy működöm. Ez nem azt jelenti, hogy én megjátszom magam, ez azt jelenti, hogy nagyon sokféle arcunk van természetszerűen, hiszen úgy növünk fel, hogy megtanuljunk alkalmazkodni a körülményekhez. Tehát egy érett, felnőtt ember nagyon alkalmazkodó képes, és sokféle módon képes alkalmazkodni a körülötte lévőkhöz. De közben tudnunk kell, hogy ez a fajta alkalmazkodás nagyon nagy erőfeszítésbe telik. Ez a fajta alkalmazkodás könnyen megy. Ez a fajta alkalmazkodás kihozza belőlem az alkotó erőket. Ez a fajta alkalmazkodás megbénít. És sorolhatnám tovább, hogy itt mi mindenre kell gondolnunk. A hozzáillő segítő társat ad nekünk az Úr, ezt ígéri, ha kérjük, keressük és figyelünk ennek az ígéretnek a beteljesülésére. a társunk majd olyan társ lesz, akinek mi az addig összegyűjtött, kialakított személyiségünket visszük. Tehát mi valahogy megjelenünk egy társas térben, és a másik ember ehhez illeszkedik, ehhez igazodik. Tehát jól tudjuk, hogy amilyen hangsúlyok a mi személyiségünkben vannak, ezek a hangsúlyos személyiségjegyek fognak embereket hívni vagy taszítani. Nyilvánvaló, hogy ez már egy természetes szelekció. Hála Istennek. Az emberek fele már ránk néz és elszörnyedés távolodik, a másik fele érdeklődéssel közeledik, majd lépésről lépésre egy ilyen természetes keresés, kiválasztódás zajlik. Épp ezért ez időigényes, szóval a szerelem az első látásra, hát szóval azt gondolom, hogy ahogy az ember halad előre a korral, egyre jobban rájön, hogy hát ebbe van némi irreális dolog. Mert hogy az igazi döntés kiérlelése az hosszú folyamat. A társunkat elfogadni és nem megnevelni kell. Hadd álljak itt meg egy pontra, egy pillanatra, és jegyezzem meg azt, hogy a párválasztás és a házasság az nem egy átnevelő intézmény. Ha úgy megyünk a házasságba, hogy jó ember, hát ez meg ez ugyan elviselhetetlen benne, de majd megnevelem, ott kérem, álljanak le, és érezzék meg, hogy ez nem erről szól. Ha nem tudjuk a másikat elfogadni erényivel s hibáival egyaránt, ahol a szeretet fog erőt adni ahhoz, hogy a hibáit is ne haranggal, hanem megértéssel láthassuk, akkor a házassági kapcsolathoz való alap bizony nagyon ingoványos. Hogy fogunk illeszkedni egymáshoz? Úgy, ahogy eltanultuk, ahogy láttuk a családunkban. Épp ezért sokkal-sokkal nagyobb jelentősége van a családból hozott dolgoknak, mint sem hinnénk. Amilyen minták belénk ivódtak, azok fognak hatni, mind gondolkodási és mind viselkedési szinten. Például a családban alakul ki a bennünk lévő kép a nemi szerepekről, hogy milyennek kell lenni egy nőnek, és milyennek kell lenni egy férfinak, egy férjnek és egy feleségnek, egy apának és egy anyának. Ezek meg annyi szerepek, egy-egy feladat körül kialakítandó szerepek, de mindenkinek a fejében élnek erre vonatkozó ideálképek, és meg vagyunk bántódva, határsunk nagyon messzi van ettől az ideálképtől, és nagyon gyakran nem az ideálképünket igyekszünk korrigálni, hanem a társunkat hozzáigazítani egy képhez. Nyilvánvaló, hogy ezek a képek nagyon erősen bennünk vannak, tehát hogy itt a kompromisszum hol kötetik meg, azt nagyon nem könnyű megállapítani. Hogy mennyit kell nekem leadnom a belső elvárásaimból, amit elsősorban önmagammal és a társammal szembe fogalmazok meg, vagy mennyit kell a valóságban azt mondani, hogy ez már nem, mert ez már túl nagy kompromisszum. A megtalálás öröme lenne egy következő gondolatkör. Mi mindenből áll ez az élmény, ugye a megtalálás öröme? A hasonlóság érzése mindenkinek kellemes, jó biztonságot, biztonságérzetet sugall. Jó érzés az is, ha egymást ki tudjuk egészíteni. Miért jó? Mert akkor érezzük, hogy mi tudunk valami olyat, bennünk van valami olyan, amire a másiknak is szüksége van. És ugyanilyen jó érzéssel örülünk és hálásak vagyunk a másiknak, akár azért, hogy ő legalább lassabb, mint mi, és minket lefékez egy kicsit, vagy gyorsabb, mint mi, és egy kicsit segít tempót nyerni, és sorolhatnám, azokat a különbözőségeket, amik tudnak nagyon áldásos kiegészítések lenni, ha ezt szeretettel tudjuk látni, és bosszantó különbségek és másságuk, ha hiányzik az a fajta szeretet, amelyik a kiegészülést látja ebbe. A kölcsönös alkalmazkodás öröme ad a kapcsolatnak igazi stabilitást, Én is igyekszem alkalmazkodni, és látom, hogy ő is. Az én alkalmazkodásommal őt is próbálom erre serkenteni. Természetesen, ha látom, hogy ő nem mozdul, akkor erről lehet beszélni. Szeretném, ha te is, jó volna, ha te is, jó volna, ha ez a kölcsönösség megjelenne. Ezt azért kell hangsúlyoznom, mert nagyon sokszor látok éppen hívő emberek körében egyfajta sajnálatos viselkedésmódot, ahol ez az alkalmazkodás, ez a fajta alárendelődés extrém mértékig megy el, és ebben az a káros dolog, hogy nem jelezzük a másiknak egyértelműen, mert ha csak morcképet vágok, az nem az egyértelmű jelzés. Az egyértelmű jelzés az, hogy megfogalmazom, hogy jó lenne, ha te is, szeretném, ha te is, vagy még szerencsésebb megfogalmazás, hogy nekem örömöt szerezne az, ha, és a kudarcos megfogalmazás, mert te soha, mert te mindig. Az elemi kommunikáció oktatásban ez egy kulcs dolog, hogyha én úgynevezett én közlést alkalmazok, tehát arról beszélek, hogy nekem mi jó, nekem mi fáj, én mit szeretnék, ezt a másik jó néven veszi, hiszen most őszintén közölnek vele valamit. De ha én arról beszélek, hogy ő milyen és milyen nem, ez a kritika hangja, és jól tudjuk, hogy elég hamar bezárul a fülünk, amikor a kritika hangja jön, mert az nekünk, mindenkinek az érzelmi elutasítást közli. Már megint nem vagyok elég jó. És ez az egyik legszorongatóbb érzés az embernek. A megtalálás örömének egyik összetevője az egymás értékeinek a visszatükrözése. Nagyon fontos. Gondoljuk végig, úgy esténként, hogy a szeretteinknek aznap mennyi erényét, jóságát tükröztük vissza. Hogy nem látunk semmit? Cseréljünk szemüveget. Az kizárt dolog, hogy egy 10-12 órás aktív nap folyamán egy ember ne igyekezett volna, ne akart volna, ne próbált volna a másiknak kedvébe járni. Azt hiszem, ilyen nincs. Ha tényleg ez nincs, akkor ott már hagy fel minden reménnyel szinte. De azt gondolom, hogy arról van szó, hogy nem látjuk és nem vesszük észre, hogy a másik számára mi az, amit ő igyekszik csinálni. Azt hiszem, lehet ilyet is csinálni, hogy este megkérdezzük egymástól. Emlékszel-e, hogy ma mi volt az a néhány dolog, ahol te szerettél volna örömöt szerezni nekem, jól csinálni a dolgodat, a közös dolgunkat építeni, és igen, meglepő dolgokat fogunk hallani, leginkább olyat, amit abszolút természetesnek vettünk, és nem is sejtettük, hogy emögött az illető valamiről lemondott, valami erőfeszítése van, csak azért, hogy azt megtehesse. Hát a saját listánk estére ilyen hosszú. Reggeltől estig ennyit erőlködünk, hogy jót tegyünk. És rengeteg dologról lemondunk, ugye természetesen. Nagyon nehéz a másik szemével látni, de a kapcsolati kommunikációnak egy fontos része az, hogy ezeket a gondolatainkat cseréljük ki. Nem annyira itt a magos politikáról, vagy akármi, de erről a kapcsolati működésről, a kölcsönösségről nagyon fontos, hogy tanuljunk meg beszélgetni. Ugyanis, ha visszatükrözzük egymásnak a pozitívumokat, akkor mindenkinek az ön elfogadása erősödik. És jól tudjuk, a pszichológiában mindig látjuk, hogy aki önmagát el tudja fogadni, akár Krisztus elfogadása által, az utána a másik embert is el tudja fogadni. Aki önmagával nagyon nincs jóban, nagyon nincs megelégedve, nagyon elégedetlen és rosszba van önmagával, annak ez az elégedetlensége ugyanúgy a környezetére is kisugárzik, gyerekére, társára, és általában mindig mindennel elégedetlen lesz. Ennek a magja az önmagunkkal való meg nem elégedettség. Ha eljutunk oda, hogy tudomásul vesszük, hogy ilyenek lettünk, ezt kaptuk, és ezen próbálunk nap mint nap dolgozni, akkor ez a belső harmóniánk ez tovább fog sugározni a kapcsolatra. Ismerős az a gondolat az igéből, hogy egymás terhét hordozzátok. Azt gondolom, ez a kapcsolatoknak minden nap újra és újra megfogalmazandó üzenete, és ehhez mindjárt azt lehet kapcsolni, azt a hitbéli meggyőződést, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, tehát bármilyen nagy terheket kell elhordozzak, a társunk életében nagyon sok minden jöhet, nehézség. Ha egyszer elköteleződtünk hozzá, akkor utána erőt kell kérni ahhoz, hogy ezeket mind el tudjuk hordozni szeretetben. A mai igéből, ugye a fő témánkhoz kapcsolódva, amiről reggel Kodácsi Zoltán már egy sor érdekes szempontot elmondott, próbáljuk meg most úgy kapcsolódni, hogy nézzük meg, hogy a párválasztási döntéshez milyen bátorság kell. Hát mai nap azt mondhatom, hogy egyre inkább látom, hogy óriási bátorság kell, és egyre több fiatal nem meri meghozni ezt a döntést. Együtt járnak, együtt élnek, de ezt a döntést, hogy holtodiglan nem merik meghozni. Erre van egy ideológia, ez csak egy papír, de a háttérben nagyon kitapintható a pszichológiai munka során, hogy nincs meg az a megérlelt döntés, hogy ezt kimondják. Tehát az elköteleződés döntését kimondani nagyon nagy felelősség, és egy csomó konzekvenciája van. Először önmagamon kell dolgozni, és az önreflexióimmal, az önmagam megértésével el kell jutni oda, hogy milyen érzések dolgoznak a kapcsolatért, és milyen érzések dolgoznak a kapcsolat ellenében. Itt nagyon sokszor, amit tapasztalok, a kapcsolat ellen szól az a fajta érzés, hogy olyan bő a kínálat. Olyan sokfélét választhatnék. Ha én most elköteleződöm valahova, akkor már a mosolygó szemek és egyebek számomra már nincsenek. Tehát le kell mondani minden másról. Az embereknek ebben a fogyasztói társadalomban, ahol állandóan azt halljuk, hogy mindig jobbat, mindig szebbet, mindig olcsóbbat, mindig újabb évjáratot, sehol nem halljuk igazán a réginek a becsületét, a régebbinek az értékét, a hagyományok fontosságát. Hát azt gondolom, itt most éppen azt hiszem egy olyan közegben vagyok, ahol mi ebben valószínűleg nagyon hasonlóan gondolkozunk, de mégis a többségi kultúra az éppen az álhatatlanságot, a váltogatást, a változatosságot hirdeti, és nagyon nehéz ma fiatalnak lenni, és ezzel a fogyasztói szemlélettel szembe menni. De azt gondolom, akinek segít a családja és a közössége ellenállni ennek a fajta csábításnak, az aztán élvezheti ennek gyümölcsét később. A döntés meghozatalában érdemes a tapasztaltabbakat is meghallgatni. A szülőket, az idősebb rokonokat, a gyülekezetben, baráti körben idősebb, tapasztaltabb embereket, akik már nem csak beszélnek a házasságról, a családi életről, hanem csinálják is, és nagyon sok fontos szempontot tudnak mondani arra vonatkozóan, hogyha ezt a bátor döntést meghozzuk, az az ismeretlen, ami felé haladunk, hogy is néz ki. A bátorság, ahogy délelőtt Kodácsi Tamás mondta is, például ilyesmiről szól, hogy lépni, kilépni, átlépni, belépni. És a szülők, család elhagyása kapcsán azt gondolom érzékeljük, hogy kilépni készülünk a család védő közegéből, és belépni készülünk egy másik családba, amiről még csak fantáziáink és álmaink vannak, de hogy a valóságban ez hogy fog kinézni, keveset tudunk. Épp ezért nagyon fontos a szülőkkel megbeszélni, ezt az átlépési tervet, és felelősen megtervezni, átgondolni, hogy mire is készülünk, hogy ott mi vár ránk. Épp ezért a jegyesség időszaka nagyon fontos, nagyon értékes időszak, ugyanis mind a párnak, mind a rokonságnak a gondolatai már egy cél felé működnek. És eközben jönnek elő gondolatok, szempontok és értékes előkészületi munka, akár mentálisan, akár a valóságban a fészekrakáshoz való felkészülés. Épp ezért a jegyes oktatás is egy nagyon fontos dolog. Nagyon jól tudom, hogy néhány gyülekezetben ez folyik, és jól, néhol erre nincs kapacitás, vagy nincs érdeklődés, de nagyon fontos lenne, hogy akár az ide vonatkozó írásos lehetőségekkel a fiatal pár készüljön arra, hogy elhagyja apját és anyját. Az elhagyás után nézzük meg, hogy az ige miért is nem azt mondja, hogy a szüleit. Elhagyja a szüleit. Ezen is sokat gondolkoztam. Nem tudom, kiben milyen gondolat támad erre, hogy miért nem azt mondja, hogy a szüleit elhagyja, aztán teszi a ráváró feladatokat, hanem külön megnevezi apját és anyját. Hát aztán ugye egy pszichológusnak nem sok idő kell ahhoz, hogy ebben is valami fontos jelentést, ugyanis kétféle emberről van szó, akit el kell hagyni. El kell hagyni egy férfi embert, és el kell hagyni egy női szemét. El kell hagyni valakit, akivel az apa szerepben való viszonyunk nagyon más, mint az anyával, az anya szerepben és anya gyerek szerepben való viszonyunk. Tehát fontos tudatosan látni, és ezt nem tagadni, hanem bölcsen elfogadni. Nagyon más feladata van egy apának, és nagyon más feladata van egy anyának, miközben ők szülő pár. Nincs idő ebbe belemenni, de kérem, kiki egy picit, ha lesz ideje, gondolkozzon el, hogy a két szülője önálló, komplett szülőszerepben működik minden helyzetben, ugyanakkor jó esetben érezzük és tudjuk, hogy ők ketten egy csomó dologban közös platformon vannak, közös értékeket képviselnek, egymás döntését akceptálják. Ja, lányom, ha apád ezt mondta, akkor oké, akkor én sem mondom mást. Miért, ha előbb kérdeztelek volna, mást mondasz? Igen, azt hiszem, mást mondta volna, de akkor lehet, hogy apád kiigazítja a helyzetet. Szóval a családból kifelé készülve nem is annyira tudatos bennünk, de minden porcikánkban ugyancsak beleivódik két fontos szerepminta, így hívjuk a pszichológiai nyelvén, a férj és a feleség szerep. Tehát eddig ugye nem véletlen gyerekként x éves korunkig csak azt éljük meg, hogy apa és anya. És úgy kamaszkor felé kezd bennünk tudatosodni, hogy aha, persze, de itt egy férj és egy feleség is létezik, és időnként belőlük ez szól, és ez kommunikál, és néha a férfi és a nő vív egymással, és csapódik le a gyereken, némi ilyen szerepzavarral, hiszen szülőként ez talán ott nem lenne helyén való. Ezért is tartja az a bölcs mondás, amit valaha németül emlegettek, hogy nicht vor dem Kind. Nekem még gyerekkorban azt tanították, hogy milyen álságos burzsoá gondolat, hogy a gyerekek elől dolgokat eltitkolni, ez mennyire nem demokratikus. Szóval erre volt mindenféle ilyen szóvirág. Idős fejjel tapasztaltam meg, hogy ez miről is szól. Arról, hogy a szülőnek igenis fegyelmeznie kell magát, hogy a gyerekeket nem szabad megterhelni a házastársi problémákkal, konfliktusokkal, feszültségekkel. Úgyhogy azt gondolom, hogy látva a liberális nevelésnek nagyon sok kárát és fájdalmát, ideje, hogy újra gondoljuk, és újra higgyük azt, hogy a szülői önfegyelem diktálja ezt az elvet, hogy ne a gyerekek előtt zajlódjon a férj és feleség vitája. A nevelési problémák, hogy miért, hogy csináljuk, hányig engedjük el, az persze, hogy a két szülő jó, ha a gyerek előtt megvitatja, és a gyerekek látják, hogy hogy hoznak egy döntést. Ugyanis az egyik nagyon fontos minta, amit otthonról elviszünk, az a konfliktus kezelések mintája. Szóval, ha el kell hagyni apánkat és anyánkat, akkor el kell hagyni mindazt, amit addig kaptunk. A válasz, én így fogalmazom, fizikailag igen, lelkileg azonban belül őrizzük, mint útravalót visszük magunkkal, azt a sokféle impulzust, hatást, élményt, amit a szüleinknek köszönhetően, és a nagyszüleinknek, és a rokonságnak, és minél nagyobb, aktívabb a családi élet, annál több, gazdagabb útravalót visz egy gyerek. Akinek testvére van, több útravalót visz. Szóval úgy mondhatni, a családi élet minden napjait visszük magunkkal, megtanulva a párkapcsolati mintákat, megtanulva, belénk ivódva a szülői viselkedés minták, és mindebbe gyerekként vagyunk, tehát mindennek a quintesszenciájaként ott van az, hogy mi a magunk gyermeki én képét alakítjuk ki. Hogy a szüleink számára mi milyenek vagyunk. Azt gondolom, ez egy nehéz és fájdalmas kérdés, hiszen pontosan a mi köreinkben a tapasztalatom az, hogy egyfajta nagyon szigorú, puritán erkölcs és etika jegyében a szülők sokkal inkább szent hívvel állandóan nyesegetik a gyerekeiket, és mindig mindent jobbítani szeretnénk, még egy kicsit jobban, még ezt azért ne, ez talán így jobb lenne. Szóval valami fáradhatatlan nyesegetés jellemzi nagyon sok családban a gyereknevelést, ami viszont folyamatosan egy negatív üzenetet tart fönt. Nem elég jó, ez se elég jó, ez se elég jó, még mindig nem elég jó. És valami balga ideológia kapcsán a jó dolgok megdicsérése, visszajelzése nagyon ritka, mintha attól félnének a szülők, hogy a gyerek elbízza magát, holott, ha mindez arról szól, hogy hálát adunk közösen azért, hogy ilyen adottságaid vannak, hogy ilyen szorgosan tudsz rajta dolgozni, hogy ilyen szépen végigvitted ezt a sikert az Úr dicsőségére, akkor azt gondolom, mindenféle teljesítménynek a dicsérete és visszatükrözése helyén való, és ez épül be az illető gyermeki én képébe, amit aztán vissza felnőtt szerepébe. A család elhagyása az tulajdonképpen egy életciklusváltás. A család élet folyamatában ez az egyik legdrámaibb életciklusváltás, amit úgy hívunk, hogy az üressé váló fészek, vagy a megüresedő fészek. Ahol mindkét fél, a szülők is és a gyerekek is megszenvedik ezt a változást, mert minden változás kínokkal jár. Ugyanis elhagyjuk azt, ami megszokott volt, erről lemondunk, és belevágunk valamire, ami ismeretlen. Ami ismeretlen, az kicsit szorongásteli, feszültségteli, és egy csomó bizonytalansággal jár. Mit hagyunk magunk mögött? A család megtartó rendszerét. És mire vállalkozunk bátran, hogy felépítünk valami újat? Honnan veszük ez a bátorságot? Kell, hogy megkérdezzük csillagpontos hallgatóság lévén. Több helyről természetesen. Több erőforrásból kell táplálkoznunk. Az egyik a múltból hozott örökségek, amiket a családunktól kaptuk. A pszichológia nyelvén a szocializációnkból, amit megtanultunk. direkt vagy indirekt módon belénk ivódott. A rend szeretetétől a szülő tiszteletéig és a dolgoz és imádkoz és egyéb alapvető értékekig föl vagyunk szerelkezve hozott értékekkel, támpontokkal, normákkal. Ezeknek a megtartó ereje nagyon fontos. Ezekre nagyon jól lehet támaszkodni a bizonytalanság idején. No jó, ez jön a múltból. És mi van a jelenben? Jó esetben van egy hitünk, egy bizakodásunk abban, hogy nem állunk egyedül, mögöttünk a családdal, előttünk a jövővel, hanem támaszkodhatunk valakire, bízhatunk valakiben a hitünk szerint, és az ige, az imádság és a Istennel való kapcsolatból merítjük majd azokat az erőket, ami a jövő építéséhez napról napra elvezet. Tehát láthatjuk, hogy a hívő embernek óriási erőforrás a hite. Ez az elszakadás egy normális krízis, amikor is magunk kell, mögött kell hagyni néhány fontos dolgot. Tehát elhagyja apját és anyját, vagyis a pszichológia nyelvén mi mindent hagyunk el? A gyermekszerep biztonságát. Nem mindig jó gyereknek lenni, de azt hiszem alapjában biztonságos. Tehát ennek a fajta biztonságnak többé-kevésbé vége. Hála az Úrnak és a szülőknek, hogyha ez a biztonság nem szűnik meg, csak a köldökzsinór elvékonyodik, és amikor tényleg nagy szükség van, akkor újra haza lehet menni, és ez a biztonság a szülők életi végéig tart. Magunk mögött hagyjuk még az otthon nyújtotta kényelmet. Akárhogy is nézzük, alkalmazkodás, keretek, bármi, de az otthon nyújtotta kényelem, azt gondolom, legtöbbünknek megvan adva, és amikor otthonról tényleg eljövünk, akkor döbbenünk rá, hogy micsoda megnyugtató dolog volt az, hogy a frigiderben mindig volt valami, és sorolhatnám. Sokszor nevezik a modern szociológiai szakirodalomban a felnőtt fiatalok családhoz való viszonyát olyannak, mint akik szállodalakók. Ötcsillagos, háromcsillagos, kinek miért adott a gondviselő, de mint amikor egy szállodába hazatér az ember, csak egy kulcs kell, és ott bent minden rendben van. Tehát ezt a többé-kevésbé ilyen szállodai kényelmet és az ezzel járó felelőtlen élethelyzetet, itt most a szó nem a legszorosabb értelmében a felelőtlenkedésre gondolok, de ha belegondolunk, mindaddig, amíg gyerekként vagyunk otthon, a felelősséget a szülők viszik. Igaz, hogy ez ellen lehet néha lázadozni, meg azt hiszük, hogy már mi is legalább olyan felelősek vagyunk, de a helyzetben mégis ez a szülői felelősség van benne az egész úgymond infrastruktúráért. És ennek a családi helyzetnek egy sajátos egyensúlya, hogy általában többet kapok, mint amennyit adok gyerekként. Ezt is érdemes átgondolni. Jóval többet kapok. Egy picit a szülőkön is múlik, hogy hagyják ezt a nagy aszimmetriát, hogy a gyerekük csak egy fogyasztó, követelőző, elvárásokkal élő, kiszolgált családtag legyen, vagy a szülőknek van elég ereje ahhoz, némi szelíd harcok árán úgy nevelni a gyereket, hogy érezze, hogy neki is van kötelessége, felelőssége, és ha a családban így nő föl az ember, akkor nem lesz nagy krízis átlépni egy másik családba, mert addigra megtanuljuk a felelősségvállalást, és azt, hogy amennyit adok, annyit kapok. Magam mögött hagyom a családot, és előre felé haladok egy új helyzet kialakítása felé. Ez a fejlődésem célja. Tehát, ha követem azt, amire a küldetésem, az életem szolgál, akkor valószínű ezt a fejlődési lépést meg kell lépni. Sokszor nem könnyű. Sokszor a család, a szülő nem könnyen enged el. Itt most meg kell egy picit álljak. Én szépen elmondtam, hogy mi mindent hagyunk magunk mögött, de nagyon sokszor a szülő legalább annyira kapaszkodik a gyerekébe, mint hogy a gyerek valaha kapaszkodott a szülőbe. De lehet, hogy még felnőtt korában is kapaszkodik a szülőjében, akkor, ha a szülő valahogy azt sugározta, hogy édes gyerekem, nélkülem te nem vinnéd semmire. Látod már megint, milyen hülyeséget csinálsz. Bocsánat. Milyen jó, hogy itt vagyok melletted, és megóvlak sok bajtól. Nehogy túl messzire menj. Nagy baj, fogad odakit, mert olyan kis tökéletlen vagy még. X éved ellenére. És ezt hát elhisszük. Tehát ez az önértékelés, önbecsülés tényleg nagyon alacsony marad, mert állandóan bizonyítva látjuk, hogy már megint milyen rosszul csináltuk. Tehát nem is merészkedünk túl messzire az anyunk szoknyájától. Sőt, lépünk kettőt, és arra gondolunk, és itt jön egy elég borzalmas dolog, az önmagát beteljesítő jóslatként emlegetett jelenség, hogy biztos el fogom rontani. Tudjuk, ettől már 50%-ig garantált, hogy el fogom rontani. Ha a szülő úgy tud elküldeni, menj édes gyerekem, eddig is szorgosan igyekvően tetted, amit kellett, ezentúl is fogod csinálni, ha majd baj van, szólsz, de csak indulj el, van neked ehhez már útravalód. Akkor az ember úgy lép ki a családi fészekből, hogy teli van bizakodással, érzi, hogy a szülők ezt várják el tőle, és érzi, hogy a szülők bíznak benne, hogy ő megállja a helyét. És az önmagát beteljesítő jóslat nagy valószínűséggel közeledik. De ehhez az kell, hogy a háttérben a szülők érezzék, hogy a gyerekek kirepülésével is az ő életük működőképes. Ezzel az életciklusváltási krízissel a megüresedett fészekben a szülők elvesztik a szülő szerepüket. Nincs kire főzzek, nincs ki után ezt a rendetlen szobát naponta rendbe tegyem. Ó, mely unalmas élet, hát most akkor kivel kell vesződjek? Maradjon csak itt, vesződök én vele. Jobb, ha nem próbálgatja az életét, mert akkor itt olyan üresség lesz belül. Jó, ezt egy picit próbálom humorosra venni. Igazi megpróbáltatás a szülőknek, és ahol a házastársi kapcsolat erre az időszakra, ugye itt már 20-25 éves házasságról lehet gondolkozni, ha eddigre megszürkült, megkopott a házastársi kapcsolat, akkor nagy bajban vannak a szülők. Mert megint ott maradnak ketten egymásnak, nincs kivel foglalkozni, egymással kell. Ebben a gyerekek sokat segíthetnek a szülőknek, hogy már a kamaszkor végén, a kifelé kacsingatás időszakában azon segíteni, hogy a szülőknek legyen újra közös idejük, közös programjuk, közös élet céljuk, feladatuk, terük. Nem könnyű, de ebben a gyerekek feladata is egyre kifejezettebb. Tehát, amit ki kell alakítani a bátor kilépés után, az a felelős társ szerep, hogy valakiért én felelős vagyok. Aztán az elköteleződött házastárs szerep, hogy számomra ő a legfontosabb, de ez a holnapi téma, úgyhogy itt nem is szólok egy szót sem. Az eltávolodott szülő-gyermeki viszony, erre utaltam az előbb, ennek a kialakítása van, ahol könnyen megy, van, ahol nehezen. Nagyon kerülni kell azt a verziót, amit úgy hívunk, hogy az elszakítás. Becsukom az ajtót, fogom a koffert, és távozok, mert ilyenkor érzelmileg el kell vágjam a szálakat, valamiért nem tudtam ezt megoldani máshogy, és ha ilyen radikálisan jön el egy gyerek otthonról, az azt jelenti, hogy neki később is nehéz lesz visszagondolni arra sok pozitív dologra, amit magába szívhatott. Tehát azt mondjuk, hogy az összes gyökere elszakad, és a tápláló szülői családból hozott sokféle jó dolog nem tudja segíteni a későbbi életben, hiszen emiatt az érzelmi döntés miatt szinte meg kell tagadja a múltbeli dolgokat. Épp ezért, ami kívánatos, az fájdalommal ám vagy vitákkal, de inkább úgy nevezzük, hogy az elvékonyodott köldögzsinór verziója, ahol egyre jobban gyakoroljuk a távolodást. Ki kell alakítani a családot szolgáló életmódot, tehát ahol sok mindent alárendelek a család életének, a házas ember szerepét, a világban máshogy jelenik meg az ember attól kezdve, hogy házas. Ott van a gyűrű, láthatják, hogy foglalt. Kíméljenek, én már foglalt vagyok. Sajnos a mai világ nem ezt az értékrendet követi, tehát lehet látni, hogy mennyire nem szent az emberek előtt a házas ember, tehát, ahogy mondhatjuk, munkahelyeken úgymond kikezdenek házas emberekkel. Utána tragédiákról most ne beszéljünk, de az lenne jó, ha ez az érték, hogy a házas ember az tabu, ez jobban benne lenne a kultúránkban és a gondolkozásmódunkban. Amit még ki kell alakítani, az új rokoni viszonyok, ami nem könnyű, a társunk családjának és rokonságának a kapcsolat beállítása, ami hát nem könnyű, de egymásnak ebbe segíthetünk. Itt méretik meg, hogy a másság, a másfajta kultúra, hiszen a két ember kétféle kultúrából jön, két családi hagyományrendszer, szokás, stb., hogy legyen türelmünk és erőnk a nagyon másfajtát elfogadni. És a utolsóként említett újfajta szerep, amit meg kell tanuljunk, majd a szülő szerep és a szülőtár. Köszönöm a türelmüket. Várjuk a kérdéseket. Hát igen, az elvált szülők és az úgynevezett válási árvák, ezt a szót hadd kínáljam föl mindenkinek gondolkozásra és használatra. Engem nagyon megütött, hogy tényleg ez a legkifejezőbb, hogy akinek a szülei elválnak, azok olyan szenvedéseket élnek át, és olyan egzisztenciális helyzetben vannak, mint akik árvák. Erről most nem beszéltem, ez egy külön előadás témája lenne. A gyerekeknek nagyon egy fontos dolog, hiszen félek, hogy elég sokan vannak itt, akik ezt megélték. A legnagyobb dilemma ilyenkor, hogy valamelyik szülőhöz közelebb marad a gyerek. És egy úgynevezett lojalitás konfliktust él át, mert ahhoz, hogy ennek a szülőnek a közelében és a kedvében és a támogatójaként létezzen, sokszor azt érzi, hogy a másik szülőt meg kell tagadnia. Vagy ha nem is ilyen élesen, de azt érzi a gyerek, hogy az anyám nem örül, ha én örömmel készülődök az apás hétvégén. És a gyerek nagyon veszi a ott maradt szülő minden érzelmi rezdülését, hiszen nagyon kiszolgáltatott marad. Aki egyszer megélte, hogy a feje fölött szétesett a világ, annak ez a vesztes élménye, szorongása nagyon erős és görcsösen kapaszkodik ezután az ember ahhoz a szülőhöz, akivel ott maradt, és épp ezért, bár neki nemhogy nem érdeke, sőt, kárára van, ha a másik szülőt a lelkéből eltávolítja, netán átszínezi negatívvá, hiszen mondjuk ebben az esetben az apa, aki távolabb van, minden gyerek számára a férfi és a férj minta. Tehát a felnőtt életben majd olyasmit fogok keresni, vagy attól félek, hogy minden férfi olyan, vagy csak a negatívat látom benne, és nem merek belemenni egy kapcsolatba, mert csak ezeket a negatív dolgokat erősítette föl a gyerekkori tapasztalatom. Szóval nagyon nagy teher annak, akinek ez jutott, és azt gondolom, felnőtt korba kell valahogy ezen túljutni, és megharcolni azt, hogy mind a két szülőhöz legyen jogom, és a másik szülőt is kezdhessem el jónak, emberségesnek, szeretőnek látni. És azt kell mondjam, ez sose késő, hiszen ezek a szülők is, akik így elvesztik a feleség melletti gyerekeiket, akár ha azoknak a kamasz vagy ifjú korában mégis látják, hogy a gyerek kezd közeledni, nagyon sokszor megtörik a jég, és ezek az apák újra megpróbálnak odafordulni a gyerekükhöz. És azt gondolom, a házasság kötés előtt, ha ezt mondhatom, egy javaslat, a házasság kötés a végső párválasztás előtt nagyon fontos rendbe tenni a saját szüleinkkel való viszonyunkat. Nem könnyű, de nagyon fontos. Még akkor is, ha egy családban élünk, csak sok a harag, de ha meg elválásról és ilyen lojalitás konfliktusról van szó, akkor a dolog még látványosan nehezebb. Köszönöm, jó kérdés volt.